Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, szeretettel üdvözlök mindenkit a mai Kaleidoszkop előadásunkon, amely a Világművészeti Gyöngyszemei sorozat keretébe tartozik, és címnek Kuroszava rasomonjától az eltűnt MH370-es maláj repülőgépig szívet viseli. Majd meglátjátok, hogy ezek azok a témák, amelyek engem rettenesen érdekelnek és nagyon izgalmasak, úgyhogy remélem, hogy titeket is be tudlak lelkesíteni ezek iránt, a művészeti gyöngyszemek iránt. Bevezetésként hadd említsem meg, hogy itt Akura Kurosawa, vagy pontosabban, hogy mivel a japánok is ugyanúgy használják, mint a magyarok, tehát a családnév van elől, és a keresztnév, náluk nem kereszt, de mindenképpen az adott nevek jönnek utána, tehát úgyhogy most igazából a nyugati terminológiától eltérve most a hát magyarosan, illetve japánosan fogom használni, tehát Kurosawa Akira karrierjének a kezdeti egyik kezdeti filmjéről van szó, amely egy óriási alkotás, és ez adta az ihletet, hogy ezt az előadást megtartsa, mert meglátjátok, hogy mennyi minden kapcsolódik ez a filmhez. A film 1950-ben készült, tehát azért most már eléggé filmtörténeti tényként is lehet kezelni, már pusztán a film életkora miatt, és döntő fontosságú Kurosawa Akira karrierjében egyrészt, másrészt meg az egész japán filmipar számára is az. Tehát ez a Rashomon. Az igazi, mondhatni, világsikerhez vezető utat az nyitotta meg, hogy durván egy évre rá, 1951. szeptember 10-én, milyen fontos dátum, elnyerte a Velencei Filmfesztiválon az Arany Oroszlán díjat. Ami azért volt óriási, mert ekkor történt meg először, hogy egy japán film megnyerte ezt a nagyon nagy presztízsű díjat. Ez mindenképpen megnyitotta a rendező Kurosawa számára a nemzetközi hírnévhez vezető utat, és egyben meg is nyitotta, ne felejtsük el, azért 5 évvel vagyunk a II. Világháború befejezése után, másrészt megnyitotta a nyugati piacot a japán filmipar előtt. Mit látjátok, ez az Arany Oroszlán díj, tehát így néz ki. És hát jobb oldalt pedig a filmnek az eredeti posztere látszik. A film nagyon hamar kultikussá vált, és mint ebből is látjátok, majd látni fogjátok az előadásból, maga a cím fogalommá is vált. Tehát látni fogjuk, hogy a Rashomon effektus az egyben egy fogalommá is vált, és a film szakmán kívül, vagy a filmművészeten kívül is egy fogalommá vált. De mindenképpen egy kultikus film, amely meglátjuk, hogy ennek azért vannak negatív hozamai is, de mindenképpen egy kultikus film, és egyértelmű, hogy nem csak Kurosawa, hanem egyáltalán a filmművészetben ez egy abszolút csúcs. Na most egy nagyon kis részvezető, mert úgy érzem, hogy azért Kurosawát annyira nem kell bemutatni. Mint láthatjátok, ő gyakorlatilag viszonylag magas életkort is élt meg, gyakorlatilag a 20. századot fedte le, 1910-ben született, és egész magas életkor van, 1998-ban hunyt el. Viszonylag korán, 1936-ban kezdett a filmiparban dolgozni, hát nyilvánvaló is, mint mindenki más, ugye a szamárlépre alján kezdte, tehát segédrendező, és főleg ugye aztán a japán kultúrában ott azt, hogy nagyon hierarchikus az egész társadalom, és hát természetesen a filmszakban is, hát ott segédrendezőként kezdje az ember, és természetesen szövegkönyvíróként is. Tehát éveken keresztül segédrendező, szövegkönyvíró. Debütfilmi 1943-ban készült, tehát még a háború alatt, Sanjiro Sugata, és annak látjátok a poszterét alatta, viszonylag siker, és a II. Világháború után közvetlenül 1948-ban készült el a Részeg Angyal című filmje, amelyel már legalábbis Japánon belül megszilárdította a hírnevét. Tehát már látni fogjátok, tehát, hogy amikor 1950-ben elkészíti a Rashomont, akkor legalábbis Japánon belül azért nem egy teljesen ismeretlen rendezőként lép a színpadra. Kömmel ez a két film is nagyon értékes, tehát a debüt film is, meg a második film is, tehát ezeket ugyanúgy érdemes megnézni, de az igazi nagy áttörés az természetesen a Rashomon. Na most, ha a forrásait megnézzük már a filmnek, akkor nagyon érdekes, hogy az eredeti szövegkönyvírója, mert látni fogjuk, hogy a Rashomonnak Kurosawa is az egyik szövegkönyvírója, és a végleges változatot meg ő készíti el. Tehát mindenképpen az eredeti szövegkönyvet Hashimoto Shinobu, tehát megint a japán, illetve magyar névrendet használom. Tehát Hashimoto Shinobu készítette el, aki azt mondta később, hogy sajnos róla nem találtam képet Hashimotoról. Ő mondta azt, hogy a rendező Itami Manzaku senseien volt, tehát mesterem volt abban az időben, ismerte Kurosawát, és nagy jövőt jósolt neki. Tehát ez a Itami Manzaku, akinek itt a képét látjuk, ő egy nagyon nagy név volt mindenképpen, tehát mint rendező abban az időben Japánban, és hát addig már ismerte Kurosawát, és hát mint ebből az idézőből is látszik, azért felfedezte benne a tehetséget, tehát nem véletlenül nagy jövőt jósolt neki. Hoshimoto, tehát az eredeti szövegkönyvíró keresett egy témát egy új szövegkönyvhöz, és ha jól emlékszem, Itami Manzaku javasolta neki, hogy olvasson el egy pár Akutagawa Ryonosuke-től egy néhány elbeszélést, mert ezek talán alkalmasak lehetnének megfilmesítésre. És na majd róla kezd bővebben szó, tehát azért ugrok most hirtelen át rajta, mert ő róla majd többet fog mondani. Úgyhogy Hashimoto elolvasott egy néhányat, 6 hetet, és leginkább az egy Bozótosban című tetszett meg neki, tehát azt tartotta leginkább alkalmasnak arra, hogy vászonra vigyék, és készített is egy szövegkönyvet belőle. És mivel Kurosawa nagyon tisztelte Itamit, elolvasta ezt a szövegkönyvet, és úgy is döntött, hogy meg fogja filmesíteni. Na most, mielőtt tovább ugranánk a filmre, inkább előtte azért az elbeszélés szerzőről szeretnék kicsit mondani. Ebből is látjátok, hogy Kurosawa Rashomonjától most azért megyünk le a forrásokhoz. Akutagawa Ryunosuke, ez egyik legjelentősebb japán író, szinte kizárólag elbeszéléseket írt. És hát az ő munkásságát is nagyon szeretném a figyelmetekbe ajánlani, az egészet, nem csak ezt az egy-két elbeszélést, amiről majd látni fogjuk, hogy adta az alapot a filmhez. 1809, látjátok a képét is. 1892-ben, március 1-én született Tokiónak egy Kiyobashi negyedében, ami többek között arról volt híres ez a negyed, hogy abban az időben a külföldiek számára meg volt határozva, hogy milyen negyedekben lakhatnak, és hát ebben a negyedben elég magas volt, hát úgy értem, úgy egyáltalán a külföldiek aránya, tehát a nyugati ott dolgozó embereknek az aránya. De mindenképpen ebben a negyedben, ez egy, hát mondjuk Japán, meg az akkori Japán, meg az akkori Tokió többi átlagos negyedéhez képest ezt mondjuk kozmopolita negyednek lehetett nevezni. És nem tudom a pontos adatokat, valószínűleg nem érte el szerintem a külföldiek aránya, valószínűleg az 1-2% sem, de mindenképpen itt lehetett egyáltalán külföldiekkel találkozni. Amire nyilvánvaló az a különböző iparágak is rákapcsolódtak, mert például nem véletlen, hogy az apja tejkereskedő. Köztudottan a japánok nem nagyon isznak tejet, ugye, mert nem tudják feldolgozni, de hát azért lehetett tejkereskedő, mert ebben a negyedben laktak nyugatiak, úgyhogy szóval ilyen egyszerű dolgok miatt is ebből is már látjuk. Meg hát emiatt ebben a negyedben viszonylag több antikvárium, több könyvesbolt volt található, amiben mondjuk nyugati külföldi irodalmat is lehetett találni. Tehát ez csak úgy a háttérként elmondom. Az anyja viszont, tehát Akutagawa-nak az anyja, és szamuráj családnak a sarja. Tehát ez azért már látni fogjuk eléggé fontos. Egy nagyon érdekes dolog történt a születési évében, tehát Ryunosuke-nak a születési évében. Az anyja 33 éves volt, az apja pedig 42. Ez a japán hiedelmek szerint egy nagyon szerencsétlen kombináció. Már az egyik is szerencsétlen, az egyik szülődeke egy ilyen életkora, hát még a kettőt kombinálva. Úgyhogy ezt úgy tudták
Ebben a
kiküszöbölni.
szakszám szimbolika
Igen,
szerint.
igen, igen, igen. Úgyhogy ezt, hogy formálisan elhagyták a gyereket, és az apjának az egyik barátja fogadta be, tehát ez mind protokoll. És majd ezek után ismét befogadták, tehát így semlegesítették a születési körelő bonyodalmakat. Tehát, hogy már az a születése is
Igen,
eléggé
igen.
macerás volt, hogy úgy mondjuk. Egy nagyon fontos tény, mert ez Akutagawa számára is egy döntő jelentőségű. Mint láthatjuk itt, azért egy viszonylag, nem is tudom, elfelejtettem illetén, 1892-ben született, és ha jól emlékszem, 1927-ben hal meg. Tehát egy viszonylag korai, tehát viszonylag fiatalon. És hát ez ezzel is összefügg, hogy az anyja skizofrén hajlamú volt, és egy skizofrén állapotba is esik, mikor még a gyerekek, mert neki van még két nővére, mikor a gyerekek még viszonylag kicsik. És hát emiatt az anyja bátyjához kerülnek, akit Akutagawa Michiakinak hívnak, a felesége Tomo, ők gyermektelnek voltak, úgyhogy ők fogadják be a gyerekeket. Nem mondom, elég picik, hát ha jól emlékszem, Ryunosuke egy, 2-3 éves lettek. Majd nevelőapjának, tehát végülis a nagybátyjának, ennek az Akutagawa Michiakinak a nevét veszi föl hivatalosan 1904-ben, 2 évvel anyja halála után. Tehát végülis, tehát az anyai ágon veszi föl,
Szamuráj név.
szamurát, így van a szamuráj név, él végülis ilyen értelemben tovább. Az anya szerepét azonban mégsem a nagynéni játsza, Tomo, hanem mert Michiakinak volt egy vénleány testvére, nőtestvére, Fuku nagynéni. Ugye ez a Fuku nagynéni, ez játszik egy nagyon komoly szerepet Ryunosuke-nek az életében, olyan értelemben, hogy hát ezért, mint kiderült a leírásokból, az egy eléggé, hogy is mondjam, mindenbe beleszóló hölgy volt, tehát azért Ryunosuke-nek az egy elég hosszú időbe tellett, amíg úgy ki tudott úgy mondjuk ez a nagynéninek a pátyolgatása alól kerülni. A nagybátyja, tehát ez a szamuráj leszármazott, köztisztviselő állást ölt be, hát ugye tudjuk, hogy a reform után a szamurájoknak mindenféle kiváltságát megszüntetik, tehát megszüntették, és hát így kénytelenek voltak mindenféle köztisztviselő állást elfoglalni, vagy a hadseregben szolgálni, de már mint az új császári hadseregben, nyugati mintára modernizált császári hadseregben. Az egyik önéletrajzi, mert elég sok önéletrajzi típusú elbeszélés is írt, ennek, tehát a nagybátyi, nagybáty és a nagynéninek a családját szociális szempontból ilyen elszegényedő alsó középosztályként írja le, ami azért nem teljesen igaz, mert akik ismerték őket, mondták, hogy azért ez nem volt teljesen igaz, de lehet, hogy belejátszott egyfajta szubjektív élmény is, de egy biztos, hogy annyira azért nem vetette föl őket a pénzt, de semmiképpen sem, talán még alsó középosztálynak se lehetne őket nevezni, de ő ezt lehet, hogy így írta meg. Tehát, mint mondtam, viszonylag korán, fiatalon hal meg, viszont végig kiváló tanuló, tehát az általános iskolába, középiskolába osztály, ha nem is osztályos, de a második legjobb tanuló az egyetemen is bekerül a tokiói birodalmi egyetemre, ahol az, ha jól emlékszem, angol irodalmat tanul többek között a japán mellett talán. És ő viszonylag azon kevés írók közé tartozik, akiknek sikerült írásból megélnie. Tehát talált egy, aztán egy első 1-2 évben még tanított valamelyik tengerészeti akadémián, angolt természetesen, de azt nagyjából azt egy idő után viszonylag hamar sikerül otthagynia, mert az egyik kiadóvállalat elkezdte kiadni a műveit, és hát egy fix hogy is mondjam, ilyen apanás-szerű dologgal sikerül neki fenntartania magát egzisztenciálisan. Tehát kapott a szemében egy fix összeget, és utána még, ha még írt valamit, akkor azok után természetesen még jogdíjakat. De ő, mondom, alapvetően neki sikerül, hát ha nem is, hogy mondjam, nem is nagyúri módon, de mindenképpen tisztességesen azért eltartani magát és a családját. Mint említettem, és ezt látjátok is, az anyjának a skizofréniája az egy döntő fontosság volt, mert ő is kezdte érezni, hogy skizofrén lesz. Tehát ez is van az, hogy az évei, utolsó éveiben eléggé nyomottak az írásai. Tehát ezért is fordul az ilyen önéletrajzi típusú írásokhoz is. De egyéb írás is eléggé nyomottak. És valószínűleg ezért is attól való félelmében, hogy megbolondul, lett öngyilkos. És tényleg úgy volt, hogy bevett egy gyilkos adag, most nem tudom milyen gyógyszer, ami kis mennyiségben gyógyszer, de túladagolta magát tudatosan, és akkor még lefeküdt a feleség és a gyerekeimmel, és akkor reggel már holtan találták. Tehát mondom, 1927-ben, tehát ha vele gondolunk, hát eléggé korán, tehát 30 pár éve, igen. De tényleg az egyik legnagyobb író, és fantasztikusak az elbeszélései. Tehát érdemes végigolvasni. Én nem mindent, nem, sajnos még nem fordítottak le mindent, de nagy rész, az életművének a nagy része le van fordítva, és tényleg érdemes elolvasni az egészet, mert nagyszerűek. Óriási stílussal, a stílusnak a nagy mestere. Tényleg az elbeszélők tökéletességig csiszoltak, tehát rövide, viszonylag rövidek, nagyon-nagyon kifinomult stílusú, és mondom, nagyon csiszoltak és zseniálisak. És ami a legizgalmasabb, és szerintem ez az a pont, ez az a vonás, ami miatt tényleg bekerül nem csak a japán irodalom belső panteonjába, hanem ugye egyáltalán a világirodalom panteonjába, mert a témái egyetemesek. Még hogyha a viszonylag japánnak tűnő, vagy japán történelmi témákat alkalmaz, vagy mondjuk japán buddhista témákat alkalmaz, ezeket a legkönnyebben lehet átültetni bármilyen más környezetbe, tehát ezzel bizonyítható, hogy teljesen egyetemes, amit ír. Alapvetően az elbeszélései alapvetően két csoportba oszthatóak. Az egyiket úgy hívjuk, hogy Reki Shimono, tehát ezek a történelmi regényeik. Most a történelmi elbeszélései. Ezeket pont annak az érdekében viszonyul, vagy nyúl vissza régi japán történelmi témákhoz, hogy a történet és az olvasók közé egyfajta szigetelő réteget iktasson be. Ugyanis ez az a kor, tehát ugye a századforduló, amikor a naturalizmus és a realizmus túlburjánzik a japán irodalomba, és már szinte degenerált formákat kezd ölteni. És pont erre való reakcióként, vagy pontosabban, hogy ennek az elfajult naturalizmusnak, meg realizmusnak a csapdáit elkerülje, nyúl vissza a régi történelmi témákhoz, pont azért, hogy ezáltal egy ilyen szigetelő rétegét tisztasson be. Tehát, hogy senki ne ismerjen rá az akkori kornak, vagy az akkori évnek mondjuk a valamelyik tokiói utcájára, vagy mit tudom én, a szomszédra, vagy valami, tehát tényleg akkor már, és főleg, hogy látni fogjátok, tehát itt egész régi, tehát olyan középkori témákhoz. Pont ezért. Nem mintha ezt el tudta volna helyezni az elbeszéléseit a modern korba is, de pont azért, hogy ezt az elfajult naturalizmus és realizmust elkerülje, ezért nyúl többek között régi témákhoz. A másik, mondom ez alapvetően, mert ennél jóval finomabb felosztás lehet véghez vinni a műveiből, de alapvetően ebbe a két kategóriába lehet besorolni a művét, tehát az egyik ezek a történelmi, a másik pedig a Yasuki Shimono, tehát ezek az önéletrajzi típusú írásai. Ezek már nyilván közelebb vannak a korban, és mondom, ez inkább élete utolsó éveiben készíti ezeket a műveit. Hát az egyik nyilván a Kappa nevezetű, ami viszonylag hosszabb elbeszélés, az már lassan a kisregény kategóriájába sorolható, az is egy nagyon alapvetően önéletrajzi és nagyon szatirikus írás, tehát ez zseniális, tehát szinte az a csúcs, azt hiszem, ha jól emlékszem, posztumuszként is jelenik meg a Kappa, tehát halála után. Tehát alapvetően ebbe a kettőbe. De minket most Kurosawa szempontjából az első kategória érdekel jobban, ez a Reki Shimono. Ugyanis a történelmi elbeszéléseit alapvetően két középkori japán elbeszélés gyűjteményre alapozta. Az egyik a Konjaku Monogatari. Ezt úgy körülbelül 1120 körül állítják össze, amely egy tényleg egy gigant, viszonylag nagy enciklopedikus jellegű gyűjtemény. India, Kína és Japán, és azon belül is buddhista és szekuláris témájú, inkább ilyen nevelő jellegű elbeszélések vagy történeteknek a gyűjteménye. Ezt részben lefordították, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert tényleg zseniális ez is. Szóval tényleg nagyszerűek, nagy nagyszerűek. A másik pedig az Ujishui Monogatari, az egy 13. századi kompendium. Az is nagyon érdekes, de megint most látjátok, hogy egyre jobban szűkülünk le, tehát is vegyük le a gyökerekhez. Tehát a Rashomon című film Akutagawa-nak két elbeszélésére épül, amelyek a Konjaku Monogatari gyűjteményben, az elsőben, ami ugye 1120 körül készült, és valószínűleg egy buddhista szerzetes állíthatta össze, nyilván ő is, és ő is mindenféle forrásból dolgozott, tehát hogy Thomas Mann mondja, ugye mélységes, mély a történelem kutya, hogy valószínűleg így kezdje a József és testvérei, de tényleg az. A 28. fejezet két elbeszélésére épül a film, most abban a szövegkönyv, illetve a film, a 18. és a 23. És ennek a kettőnek a címe, hát nem túl nagy csoda, ugye a Rashomon, az az egyik, ez a 18., és a 23. pedig egy bozótosban. És ezek, most Akutagaváról beszélek, ezekben Akutagawa az eredeti történetet továbbfejleszti, mert a történetek viszonylag egyszerűek, mondom, ezek nevelőhatásúak, viszonylag egyszerűek, és pontosan azért, hogy egy bizarr, ilyen gótikus karaktert adjon nekik mind a kettőbe ezért. Tehát nyilván Akutagawa nem azt sát, hogy fogta az elbeszélés és hozzátoldott még egy néhány mondatot, azért ő ezt teljesen továbbfejlesztette. Tehát mondom, ami majd a filmnek, tehát a szövegkönyvnek és a filmnek a központi eleme, az az Egy bozótosban című Akutagawa elbeszélés. Ez egy jóval komplexebb, sokkal összetettebb, mint maga az eredeti ebben az enciklopédikus gyűjteményben. De nyilván az adta az alapot Akutagawa számára. Itt csak egy kis kitérőt, nem akarok ebbe belemenni, de egy másik nagy kedvencem egy 19. századi amerikai író, Ambrose Bierce, őt most a nyugati terminológia szerint idézem, tehát ő neki Bierce a vezetek neme. Neki is van egy, ő is egy nagy elbeszélés írója, az amerikai polgárháború alatt, hát abban a korban élt, és The Moonlit Road című elbeszélése, sét még lehet egy picit ebben a kategóriában említeni. Tehát róla is majd talán egyszer lesz egy előadás, mert zseniális író, egy nagy kedvencem ő is, és hát ezt most nem bírtam kihagyni, hogy őt azért, ha más nem, legalább megemlítsem ebben az előadásban. Egyesek, hát ugye, mert mindig pontosabban a standard irodalomkritikusok nem bírják ki, ezek ugyanolyan jók, mint a magyar nyelvészek, hogy akik szerint a magyarok minden szót, vagy szinte minden szót egy másik néptől vettek kölcsön, ugye, mert a magyarok képtelenek voltak megnevezni dolgokat. Ugyanúgy ezek az irodalomkritikusok is ugye mindig azt kérdésik, hogy ki honnan vett ötletet. Ambrose Bierce-nek ez az írása van, Ambrose is egy zseniális író, bár hangulatát illetően hasonlít az Egy bozótosban, de hát egy egészen más. Tehát azért a két művet, tehát főleg az, hogy Ambrose Bierce-től vette volna az ötletet, az teljesen hamis, az teljesen egyértelmű. Annak ellenére, hogy nyilván ismerte ő, tehát mondom, ő angol irodalomból diplomázott, tehát nagyon otthon volt, és az egész nyugati irodalmat ismerte oda-vissza, és Ambrose Bierce-t is név szerint említi, de hát mondom, ez csak egy ilyen mellékvágány. A lényeg tehát, hogy a film, tehát a szövegkönyv erre a két elbeszélésre épült. Tehát Akutagawának az elbeszélése a Rashomonra, illetve az Egy bozótosban, amelyek két középkori történetnek a zseniális továbbfejlesztése és egy sokkal összetettebb elbeszélési való formálása. Tehát, mint említettem, ugye Hashimoto Shinobu írt egy eredeti szövegkönyvet, amelyet odaadott Kurosawa-nak, aki ezt elolvasta, jónak találta, de rövidnek. Azt mondta, hogy ebből nem lehet egy, azt hiszem az egész szöveg, az első draft, ez körülbelül olyan, nem tudom, 80-90 oldal volt, úgyhogy ebből mondta is, hogy ebből nem lehet egy másfél órás filmet csinálni, még egy órás filmet se, és hát az azért még túl rövid, hogy egy teljes játékfilmet készítsen. És ezért adták keretnek a Rashomon című elbeszélést. Tehát a filmnek a központi témája az egy bozotosban, picit már róla később arról is lesz szó. De hogy egy kicsit kiszélesítsék, hogy időben egy normál játékfilm legyen, ezért keretnek adták a Rashomon című elbeszélést. Na most a magáról a szövegkönyvnek az elkészítéséről még annyit érdemes megjegyezni, hogy mikor ezzel elkezdtek dolgozni, tehát Hashimoto meg Kurosawa, közben Hashimoto megbetegedett annyira, hogy nem tudott kiszállni az ágyból, hogy Kurosawa fogta magát és elment egy ilyen, hát ugye Japánnak is rengeteg ilyen termál vízforrása van, ilyen termál üdülő, ez ugye a wellnessnek hívjuk, tehát a kávé nem ismerték ezt a szót. Ugye Kurosawa elment egy ilyen japán wellnessbe, és ott nem tudom, viszonylag gyorsan, tehát azt hiszem pár nap alatt befejezte a szövegkönyvet, tehát nem vacakolt vele sokat. Egész életében nem volt egy vacakolós típusa, úgy szóval, szerintem, hogy jó, 3 nap alatt befejezte, tehát megcsinálta. És hát ez elkészült. Na most a film szerkezetéről annyit, hogy az egésznek a központi eleme, de nyilván ez már Akutagawa elbeszélésének is ez az alapja, mert a film az gyakorlatilag az elbeszélésnek a film adaptációja. Tehát ott már nincsen a témát illetően továbbfejlesztés. Tehát ez már Akutagawánál megjelenik, ez is zseniális. Tehát ezért van az, hogy a valóság relatív jellegének a vizsgálata, ez a központi kérdés. Ugyanis, mert nem fogok erre semmi nagy, tehát nem lövöm le a poént, nyugodtan ezek után ugyanolyan nagy élvezettel meg tudjátok nézni a filmet. Ez nem az a whodunit típusú dolog, tehát itt nem fogom lelőni. Ez nem egy Poirot vagy hasonló vagy Sherlock Holmes című filmnek a poén lelövése. Ugyanis a film arra épül, hogy Kyoto-nak, tehát a régi császári fővárosnak, ha jól emlékszem, ez a déli kapuja volt, ez a Rashomon, ami mára az elbeszélés, tehát még az eredeti középkori elbeszélés idejében is már álltak romos állapotban volt. És ott kezdődik és hát nyilvánvaló a Akutagawa története is nyilván ebből kezdődik, és hát nyilván a film is itt kezdődik és végződik. Tehát ez adja a keretet. Tehát ebben a templom, ebben a omladozó kapunál, aminek hát éppen olyan omladozó teteje alatt, hogy egy nagy eső előtt vagy alatt meg lehet egy kicsit húzódni. Egy favágó, egy buddhista szerzetes, és egy buddhista szerzetes várják, hogy elálljon az eső. Majd erről fogok egy kicsit többet is mondani. Azt hiszem, hogy ez... igen. Ez volt, csak akkor nem is, ez, el is mondom, hogy ez volt az egyik legérdekesebb, mondták, hogy az egész film költségvetésének a fele ennek a kapunak a megépítésére ment el. Tehát mondták, hogy a díszlettervező az nem tudom hány hétig, mert ott már csak egy ilyen kőoszlop, most manapság, tehát Kyoto-ban csak egy kőoszlop emlékezik meg arról, hogy itt valahát egy kapu. De volt egy másik kapu, van, azt hiszem Kyoto-nak van egy másik kapuja, amely viszonylag jó állapotban, és azt elemezte ez a díszlettervező hetekig, és az alapján tervezte meg, és építették meg. És hát állítólag, hát ugye végig egy óriási esőzéssel kezdődik és végződik a film, úgyhogy mondták, hogy irtozatos mennyiségű vizet használtak el a forgatáshoz. Az egész stáb, még azt hiszem Kurosawa is fogta a slagot, amikor ott, hogy ugye, hogy hát ilyen, külön ilyen víztározókat kellett építeni. És hát ugye nyilván volt ugye mindig próba, meg minden, úgyhogy általában, mikor már tényleg akartak forgatni, addigra mindig elfogyott a víz. Mindig várni kellett, hogy utántöltsék a tankokat. Aztán már aztán a szomszédok a szomszéd utcában is már nagyon panaszkodtak, hogy már ott már nincs víz, mert ezek mindent elfogyasztottak. Na mindegy, tehát itt kezdődik. Tehát Kurosawa filmében általában sokat esik az eső, de itt aztán végig. De ömlik. És ebben mondom, ebbe tehát ez a romos kapu, zuhog az eső, egy favágó és egy buddhista szerzetes várják, hogy elálljon az eső. Közben egy közember érkezik, és ez adja az indokot, vagy a lökést arra, hogy egy történetet beszéljenek el. Tehát azért mondom, ez adja a keretet. És hát a történetnek az a lényege, hogy egy szamurájt meggyilkolnak, és a tettest, banditát elfogják. És a tárgyalás során a tanúk, tehát maga a bandita, a feleség, a szamuráj egy médium segítségével, illetve a favágó, ez a favágó, aki ott van a kapunál, tehát a tanúvallomást tesznek, de az igazából az az izgalmas benne, hogy a vallomások egymást kölcsönösen kizárják. Tehát mindegyik. Tehát keresztbe, nem az, hogy kettő a másik kettő, hanem mindegyik. De tökéletesen kizárják egymást. És hát ez a nagyon izgalmas benne, tehát ezért mondom, hogy a valóság relatív jellegének a vizsgálata, mert nyilvánvaló egy sztori, ha nem is az egyik a négy közül, de valami megtörtént, mert a szamurát meggyilkolták. De akkor most melyik? Igaz. És hát nem tudjuk, és a film végén sem tudjuk meg, tehát ez az igazából izgalmas benne. És ez volt a döbbenetes, ez volt az átütő erő, mert addig senki, sem nyugaton, sem Japánban nem látott hasonló filmet. Hát ilyen filmet, tehát ez nem volt egy hudanit típusú, vagy bármi egyéb, hát ez sokkoló volt. És ebből mondom azt, hogy ja, igaz, hogy ez volt az igazából izgalmas, hogy ennek ellenére, hogy egy ilyen értelme sokkal hatású, hogy alapvetően kereskedelmileg is, és aztán főleg művészileg is, Amerikában és Európában, tehát az valójában az egész világon nagy siker lett. És nagyon rövid időn belül, és megnyitotta a japán filmek előtt a nyugati piacot. És hát most már ennyi sok évtized távlatában már el is lehet mondani, hogy a siker egyben a probléma is, mert annyira beépült a köztudatba, már úgy értem, akik látták a filmet, meg akik foglalkoznak filmészettel, hogy már más hatás vált ki ma, mint mondjuk eredetileg, akkor 1950-ben vagy 1951-ben. Ez kicsit hasonló Hitchcocknak a Psycho című filmjéhez, mert mikor először bemutatták a Psychot, azt hiszem 60-as évek elején, akkor egy egészen más hatást váltott ki, mint most látjuk. Tegyük fel, valaki most először nézi meg a filmet, de ma annyi mindent hallott róla, mert ugye ott a zuhanyzós jelenetről már mindenki hallott, ha még nem is látta a filmet, hogy már más hatást vált ki, mint mondjuk eredetileg. De emlékszem, hogy Hitchcock, és tudom, valami miatt, mikor elkezdték vetíteni a Psycho-t, akkor például megtiltotta, hogy a kezdés után még beengedjenek embereket, pont azért, hogy ez a hatás az úgy meglegyen. És hát emlékszem, hogy olvastam arról, hogy amikor a Psycho-t, hát az első időben elkezdték vetíteni, tehát a nők ott hisztériázva rohangáltak le föl a moziterembe, annyira kikészültek aztán nem egész egy perces jelenettől. Szóval döbbenetes, mert az akkora határ. Tehát azért mondom, tehát ezeknek a filmeknek, mikor ha megjelennek, egy óriási átütő erejük van, mert annyira új, de néhány évtized múlva beépül a köztudatba, beépül az embereknek a tudatába, bár ugye akik nyilván látják, vagy látták, vagy hallottak róla, hogy ilyen értelemben már más hatást vált ki, el se tudjuk képzelni annyira, hogy mit jelentetett ez mondjuk 1950-ben. És hát, hogy maga az elbeszélés is, és hát természetesen, mert maga az elbeszélés zseniális, tehát Akutagawa, azért ma szerettem egy picit bemutatni Akutagawát is, mert az igazi érdem, az érdemnek vagy sikernek egy nagy része őt illeti, mert mondom, a film eposabban Kurosawa zseniális filmet készített, de tematikailag már nem tett hozzá. Tehát ez Akutagawának az elbeszélésében is így van. És abból mutatkozik meg, hogy ez mennyire egyrészt eredeti, mennyire egyetemes. Inkább főleg az egyetemes a fontos, hogy számos remake, számos adaptáció készült. Tehát számos filmet áttették western változatba, áttették ilyen modern nyugati környezetbe, áttették azt hiszem a Broadway-on színház előadása, tehát mert egyetemes, tehát át lehet tenni, ugyanúgy, mint a Kurosawa-nak a másik filmet, a Hét Szamurájt is, ugye sok ember azt hiszi, hogy a Hét Mesterlövész az eredeti film. Én már olvastam olyan ostoba megjegyzés, hogy hát igen, Kurosawa adaptálta a Hét Mesterlövész, de elfelejtik, hogy sok évvel előtte megjelent már a Kurosawa film, de úgy látszik, hogy ezeket a kritikusokat ez vagy nem érdekli, vagy nem nézik meg a film elkészítésének a dátumát. Szóval komolyan mondom, ha nem olvastam volna ezt. De úgyis, persze.
Az egyik DVD-n van ez a
A
film.
DVD, tehát amit kiadtak nyugaton DVD-t, a Hét Mesterlövész, a Hét Szamuráj, annak a borítóján van rajta, hogy természetesen ez azért olyan zseniális, mert Kurosawa nagyon szerette a cowboy filmeket, és ezt
Ah,
adaptáltát. És szerintem, akivel megíratták ezt a szöveget, az egyik filmet se látta, vagy lehet, hogy csak a Hét Mesterlövészt, és akkor szerintem arra ráismert a Kurosawának a filmje, és azt hittem, hogy látok a Kurosawa.
mert ő előbb látta.
Nyilván, így van, így van. Ő előre látott már sok évvel, ő már látta már évek, 10 évvel előtte már látta, hogy azt a filmet is. Azt mondja, ebből csinálok én is egyet. Na, tehát mondom, ezek az izgalmas dolgok.
Ez a valóság relatív
Na, az
jellege.
teljesen így van, tehát így van. Most magáról a film készítésről, mert nagyon-nagyon érdekes dolgok. Mivel új területeken járt Kurosawa, tehát mondom, annyi, ez senki nem készített még ilyen filmet, se nyugaton, se keleten addig. A filmet a legelementárisabb stílusban készítette el, tehát minimális a díszlet, nagyszerű alakítás, tehát beszélek a színészekről is, mert tényleg csúcs színészek. Valójában a néma filmek stílusában készülnek. Tehát például a Bandita, ugye a Mifune Toshiro, aki egy a japán filmgyártás vagy filmművészetnek az egyik legnagyobb színésze. 16, Kurosawa 16 filmjében szerepel, tehát ők szinte elválaszthatatlanok. Ő például túl gesztikulál, de ami mondjuk egy 21. századi átlag mozinéző számára kicsit komikusnak tűnik, de pont azért, mert annyira a tömegfilmgyártás mostanra annyira primitív lett, tehát már leszoktak a színészek arra, hogy gesztikul. Tehát leszoktak arról, hogy meg általában a filmgyártásnak a nagy része leszokott arról, pontosabban a hangos filmek révén, hogy a film az egy vizuális műfaj. És az nem egy, nem az a lényeg a filmnek, hogy ilyen gigantikusan hosszú dialógusok vagy monológok hangzódjak el benne. Az egy vizuális műfaj, és ez valójában a néma filmeknek a stílusát alkalmazza, a Kurosawa is, illetve ezek a szereplők, ezek a színészek, mert a túlgesztikulás pont ezzel jön. Arról meg nem is beszélve, hogy pont egy ilyen magas feszültségű filmnél, mint a Rashomon, nagyon fontos, hogy azt lássuk, főleg a banditánál, hogy mikor feszültség alatt van és stressz alatt van, akkor ez egy köztudott fiziológilag, hogy stressz alatt az ember nem minden izmát tudja kontrollálni. És ez lehet, hogy egy mai, mondjuk ezek az eléggé primitív filmeken fölnőtt néző számára ez komikus, vagy furcsa, de valójában egy nagyon fontos fiziológiai tényt rögzít, illetve használnak Kurosawáik. Érdekes volt, hogy a Daiei filmgyártó cégnél készült a film, ahol a menedzserek, beleértve a vezetőt, Nagata Masaichit, nem nagyon pártolták a filmet, mert nem értették, szóval nem értették se a szövegkönyvet, meg az egész témát. És egy másodosztály film, de egy másodosztály filmként mégiscsak engedélyezték. De mondom, mivel nem értették az egészet, ezért gondot okozott nekik a marketing. Mert például egy tradicionális japán filmként próbálták tálalni, ami pont az ellentétje az egésznek. A női főszereplőt, ugye a szamuráj feleségét, Kiyo Machikot, fürdőruhában fényképezték, és az ő posztereivel próbálták a marketinget csinálni, és mint egy ilyen japán szexbombát próbálták tálalni. Annak érdekében, hogy a filmnek az egzotikus jellegét hangsúlyozzák. Ha nem mondjam, hogy Kiyo Machiko abszolút nem volt az. Ő egy nagyon-nagyon komoly filmszínésznő volt, és mondjuk aztán ráadásul az egész filmben nem egy ilyen szexbomba szerepel, nem egy japán Marilyn Monroe, se a film, se ő maga. De mondom, hál' Istennek mégiscsak engedélyezték, gondolták, na egy másodosztály filmkét elmegy, aztán valami majd bejön. A szereplők és a stáb viszont ideális, és ez a zseniális benne. Tehát egy fantasztikus kombináció. Ugye, amit említettem, a banditát, a főszerep, a bandit az a Mifune Toshiro, hát ő egyszerűen fenomenális, tehát ő tényleg egy zseniális színész. Nem véletlenül Kurosawa Bond, ő 16 filmet készített, vagy Kurosawa készített 16 filmet vele. Tehát ők kettőket nem lehet elválasztani szinte. Kiyoma Chiko is nagyszerű, de a többiek is. Az egész színészi gárda nagyszerű. Mondom, a film a legelementárisabb stílusba készült, és ami ugye én említettem, ha jól emlékszem, ami 3 nap alatt fejezte be Kurosawa a szövegkönyvnek a végleges változatát abban a japán wellnessbe. De ugyanúgy a maga a film is viszonylag hamar elkészült, néhány hónap alatt. És még ráadásul a költségvetésen belül is. Annak, hogy ez amúgy egy átlagos film, a költségvetés az egy átlagos film kétszerese volt, de mint említettem, a legtöbb pénz, az körülbelül azt hiszem a költségvetésnek legalább a fele, az a kapunak az elkészítésére ment el, tehát az volt egy nagyon drága mulatság. Illetve hát akkori viszonyok között, tehát ma egy hollywoodi producer nevetne rajta, mert szerintem ez egy ilyen, valószínűleg egy napi költséget jelentene szerintem egy hollywoodi, vagy még annyit se talán egy hollywoodi film gyártásánál, de akkor az egy óriási pénz volt. Az operatóri munka úgy szintén egyszer lélegzetel lájta, tehát Miyagawa Kazuo, ő egy, igen, ott látjátok jobb oldalt az ő nevű, egy zseniális operatőr, tehát fantasztikus. Sajnos nem tudott sokat együtt dolgozni Kurosawa, talán még egy-két filmet készítettek együtt, mert ugye ezt a stúdió osztotta ki általában ezeket a szerepeket. Például amikor a favágó menetel az erdőben, ott perceken keresztül a favágót mutatják, de alapvetően fölfelé a kamerákkal, és a napot, tehát a nap, mint a fák között megjelenik, és ez perceken keresztül megy. Ez egy nagyszerű hatás. Vagy amikor például a feleség, igen, például, és ez nagyon érdekes, mert a zeneszerző, tehát a film filmnek a zeneszerzője mesélte, hogy egy ilyen bolero típusú zenét szerzett, ez a hosszú menetelés epizódhoz, amelyet aztán egy francia cég beperelt, egy valami lemezgyártó cég, hogy hát ez egy bolerónak egy másolata. Aztán sikerült bebizonyítaniuk, hogy azért az a típusú ritmus és az a típusú zene, amire alapozódott ez a zenei betét, az megtalálható a japán népzenében, illetve a japán, ez a japán motivum is, tehát ez sikerült. Aztán... Így van, így van. Ravesz volt nagyon. Így van. Mert Ravel is előre látott szerintem. A másik ilyen nagyszerű jelenet például, amikor a feleség mossa a kezét egy tisztáson, mert egy csermelyszerűségnél. Az azért zseniális az a jelenet, mert egy tisztás, ez nem Ágnes azt, hogy mossa, ez nem az. Tehát egy tisztáson, egy tisztás, és egy gyönyörű szinte a reggeli napsugár, amit megvilágítja a nőt, és ezt mesélték a filmgyárt, vagy pontosabban hát a stáb, mert mikor ez készült, akkor már Kurosawa halott volt, hogy egy reggel, nagyon szép volt a reggel, meg szépen sütött a nap, és hát az egész társaság szerintem nyugodtan horkolt a sátrakban, és akkor Kurosawa felébresztette Miyagawa Kazuo-t, tehát az operatőrt, meg Kiyoma Chikot, a feleséget beöltöztették, és kimentek, és ott ketten, vagy itt a hárman leforgatták ezt a jelenetet, és egy tökéletes. Mert akkor ez a zseniális egy Kurosawa kaliberű emberben, meg hát természetesen az operatőrben, és hogy megérezték azt a pillanatot, hogy na most kell. És még várunk, mit tudom én, másfél órát, mire a stáb fölébred, reggelizik, vagy kimegyünk, elmegy az a pillanat. Ez az egyik leggyönyörűbb jelenet, ez is az egyik legszebb jelenet könyvben. Tehát, mint említettem, viszonylag hamar elkészült. Igen. Tehát itt mutatom még a képeket, ott van Mifune Toshiro, tehát hogy ez egy kép róla, de hát egy zseniális filmszínész, meg a szexbomba, Kiyoma Chiko, és hát az operatőr. Na most, mondom, viszonylag elkészült néhány hónapon belül. A Japánban viszonylag tisztességes sikert aratott a film, tehát ez a Daiei-nek, tehát a stúdiónak ez a harmadik, abban az évben a harmadik kereskedelmileg legsikeresebb filmje volt, tehát alapvetően nem rossz, de lehet, hogy ebben is maradt volna legalábbis egy jó ideig, ha nem lép közbe egy olasz nő, Giuliana Stramigioli, aki abban az időben az Itália film japán igazgatója volt, és látta a filmet ott Japánban, Hát, hogy értem, Japán, mint ország, az Itália filmnek a Japán részlegének volt az igazgatója. De ő olasz volt, tehát nem ő volt Japán, hanem az Itália filmnek volt a Japán igazgatója. És látta a filmet, nagyon megtetszettek, és és elérte, hogy benevezzék a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra. De úgy, hogy erről se Kurosawa, se a stáb, senki nem tudott semmit, csak a stúdióvezetők. És hát benne mindenki teljesen bombaként írt, meglepetésként ír, mikor 1951. szeptember 10-én elnyerte a fődíjat. És nem is az, hogy elnyerte a fődíjat, hanem milyen filmek előtt. Például, mint Jean Renoir-nak a Folyó, vagy Elia Kazan-nak a Streetcar Named Desire, tehát ezek úgy szintén nagy filmek, tehát kultúrtörténeti filmek. De még sorolhatnék egy párat is, ezt a kettőt hozom most, mert ezek is úgy szintén kultikus filmek, tehát Jean Renoir-nak a Folyó, vagy Elia Kazan, nem tudom, a Streetcar Named Desire, nem tudom, hogy fordították le magyarul, hogy ezért hozom eredetibe,
A vágyvillamosa.
az a vágy villamosa,
Igen,
igen,
tényleg.
tényleg. Na, tehát ezek úgy szintén kultikus filmek, tehát azért mondom, hogy ilyen filmeket előzött meg a Rashomon, és nyert el a fődíjat.
Az is egy nagy film
Hát
volt.
azért mondom, hát azért, tehát ilyen filmek előtt, tehát mind a kettő óriási nagy, tehát a Jean Renoir-nak is a Folyó című film, ez egy kultikus film. És ezzel mindenkit meglepett a hír, és hát itt ezt azt én elmeséltek, hogy a szobrot ez a Daje igazgatója vette át, aki végig ellenezte a filmet, és nem is nem, a nevét föl se tette, mint producer, vagy bármi. De természetesen, mikor ugye a díjat elnyerte, akkor ő vette át, ő tartotta meg a szobrot, és minden sikert
Hanem
magának tulajdonított.
eltétlen.
Tehát erre szokták azt mondani, nem, hogy hogy szokták mondani, hogy a sikernek ezer anyja van, a sikertelenség meg ugye fattyú, vagy árva. Aztán ezek után Amerikában, meg Európában is elkezdett hódítani a film, és hát azóta meg természetesen klasszikussá vált. Szóval, és hát azóta mindenki tudja, hogy ez természetesen Kurosawának a filmje, de az a cég azóta már csődbe is ment meg minden, tehát, és hát valójában Kurosawa főleg nemzetközi karrierje akkor indult igazából el. Szóval ennyit a filmről, mondom, tényleg szenzációs a film, ez érdemes megnézni minden szempontból. Na most tovább megyünk, és megnézzük az utóéletét ilyen értelemben a filmnek. Hogy magát ezt, miért beszélünk egyáltalán Rashomon effektusról. És ezt a film okozta természetesen. Hát valószínűleg német a neve alapján, ez nem ők, de valószínűleg német ember, ez a Carl G. Heider, írta egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy The Rashomon Effect, When Ethnographers Disagree. Ez megjelent az American Anthropologist egyik számában, 1988-ban, és hát valójában ő találta ki ezt az elnevezést, hogy a Rashomon effektus. És pontosan azáltal, mert a Rashomonnak, tehát magának az elbeszélésnek és a filmnek is pont az a különlegessége, hogy ezek nem klasszikus detektív történetek, mert ugye itt mindegyik vallomás igaznak tűnik, amíg azt meghalljuk, és önmagába véve, mi csak azt nézve, igaznak tűnik, és logikus, illetve egy kompakt történet. De egymásnak, mind a négy egymásnak kölcsönösen ellentmond, tehát kölcsönösen kizárják egymást. És ezért nincs megoldás, és maga a film se ad megoldást, tehát semmiféle megoldás nincs a végén. Tehát, hogy na, ez mégiscsak ez történt, vagy az történt, vagy két-három történetnek a kombinációja, vagy van semmi. Tehát egyszerűen a tanúvallomások, amelyek egymásnak nem hogy ellentmondanak, hanem még kölcsönösen is kizárják egymást. És erre használja Heider azt az elemzésébe, hogy van egy közös, mindenki által elismert realitás, ugye? Mert hát, hogy meggyilkolták a shogun, vagy a szamurájt, ezt senki nem vitatja. De eltérő igazságok mondhatók el róla. És ez valójában azzal magyarázható alapvetően, hogy a narrátornak a megbízhatatlanságával magyarázzuk. Mert ugye az egyik ugye az a bandita, a favágó, a feleség, meg hát ugye maga a szamuráj, aki egy médium segítségével mondja el az ő verzióját. De nyilván itt a szubjektív narrátornak a megbízhatatlanságával állunk szembe. És Heider, mint ebből a tanulmányból is kiderül, ennek a tanulmánynak a címéből is kiderül, kb. Érdemes elolvasni a tanulmányt is, mert nagyon-nagyon izgalmas amúgy. Heider ezt a rasa, ezek mind megtaláltok az interneten, tehát amiket például ez a tanulmány is. Heider a rasomon effektust az etnográfusok példájával világosította meg. Ugye, és azokat a példákat hozza föl alátámasztásként, hogy az etnográfusok különböző kultúrákat, vagy azon belül szubkultúrákat vizsgálnak, de általánosítanak. És nyilván, mivel különböző kultúrákat vizsgálnak, mondjuk például valamelyik megvizsgálja, vagy mondjuk a szubkultúrákat tekintve mondjuk egy mexikói népcsoport közül az egyiket vizsgálja, másik a másikat, és abból általánosít. És ebből adódnak az eltérések. Vagy a kultúrákat különböző időben vizsgálják, és akkor nyilvánvalóan mindenki arról a kultúráról beszél, de valójában más időben. És ebből is adódnak az eltérések. Vagy mennyire befolyásolja a leírás az etnográfusnak a személyisége. Neki milyen értékrendje van. Tehát egyáltalán az értékrendjén keresztül mit tart fontosnak, mit vesz észre, mit nem vesz észre. Mit tart fontosnak, mit emel ki, mit nem emel ki. És sorolja, stb. Ezeket a témákat. És ez a nagyon izgalmas, hogy ezáltal bizonyítja azt, hogy pontosan azáltal, hogy a narrátornak a megbízhatatlansága vezet el oda, hogy hiába van egy mindenki által elismert realitás alap, de a narratívák azért akár kölcsönösen ki is tudják zárni egymást. Nagyon mondom, tehát főleg ezt a tanulmány után, ugye ez a tanulmány vezette be a fogalmat a köztudatban, ugye, hogy Rashomon effektus. Aztán ezt a Rashomon effektus számos más, egészen más területen is elkezdték használni, mint leíró eszköz. Például mint módszertant, például a kubai rakétaválság kezelésére, az is egy tipikus ilyen. Ugye tudjuk, ott is volt egy tény, ugye Kubában ugye Hruscsovék atomrakétákat telepítettek, de ugye a különböző szereplőknek más volt a narratívájuk, és ezek kölcsönösen kizárták egymást. Tessék? Hát ott voltak, csak aztán Kennedyék nagyon keményen léptek föl, úgyhogy elszállították, de voltak már. Ja. És hát ezt használjuk, és hát így jutunk el a szerencsétlen első, az idén első elveszett maláj repülőgépig, az MH370-es járathoz, amelyre úgy szintén használják a Rashomon effektust, olyan értelme, hogy van egyetlen biztos pont, amivel senki nem vitatkozik, hogy ez a szerencsétlen gép, ha jól emlékszem, amikor március, nem tudom, 8-án, Kuala Lumpurban felszállt, de nem szállt le Pekingben. És aztán ezen kívül, és ezen túl, vagy ezen belül, X változat van, hogy az Indiai-óceánba zuhant, vagy nem tudom, Afganisztán fölött tűnt el, meg jobbra-balra, és hát ezek természetesen úgy szintén kölcsönösen kizárják egymást. Pontos azáltal, mert a narrátoroknak a megbízhatatlanok, tehát ezért van ennyi történet, és hát az, hogy lassan most már fél év távlatába, még mindig semmi biztosabb nem tudunk erről a gépről, és akkor tudjátok, hogy vannak olyan elméletek, vagy gondoltok, hogy egy olyan texasi cégnek a szoftverfejlesztő, vagy 20 vagy 21 kínai szoftverfejlesztő, ennek a texasi cégnek 21 szoftverfejlesztője volt a gépen, ami mondjuk tény amúgy, amely cég pont azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet egy repülőt láthatatlan látni, tudod, ez a stealth technológia. Hogy pont azért, mert éppen a küszöbön át ennek egy technológiai, hogy egy patent, ez a szabadalmazás, és ebből is keletkezett egy halom elmélet, hogy ezeket akarták eltüntetni, de mégis hova lett a gép? Mondom, még mindig nem tudunk semmit, szóval legalábbis konkrétan nem tudunk. Tehát ezért van, hogy magáról erről, tehát ezt a szerencsétlenül járt maláj gépet is ezzel a Rashomon effektussal lehet, vagy ennek a történetét a Rashomon effektussal lehet ilyen értelme pontosan leírni. És hát gyakorlatilag, ha jó meggondoljuk, akkor úgy Akutagavának meg rajta keresztül Kuroszavának is milyen óriási érdeme van egy olyan egyetemes. De ők nyilván művészeti alkotásokat hoztak létre, tehát az egyik egy elbeszélést, a másik pedig egy filmet, amely teljesen túl mindenféle művészi világon egy olyan eszközt ad, akár politológusok, akár etnográfusok, vagy bárkinek a kezébe, amivel ilyen bizarr mondjuk történeteket lehet valamilyen módon leírni, vagy legalábbis kezelni. Hát ennyit szerettem volna elmondani erről, mert természetesen az elbeszélések, meg a film az igazi, tehát leginkább azokat kell elolvasni, illetve megnézni. Úgyhogy én remélem, hogy sikerült fölkeltenem az érdeklődést, úgyhogy most rohantok a könyvtárba, vagy a könyvesboltba megvenni Akutagavának a könyveit, meg lehet kapni, meg hát természetesen a filmet is megnézni, mert nagyszerűek, fantasztikus művészeti alkotások, és így nyilván Akutagavához képest már lassan egy 100 évvel, és hát a film megjelenése óta most már 60 néhány év múlva is, ezek tényleg beépültek a köztudatba, beépültek a művészeti világ kincsei közé, és hát nagyon nagy örömet okoznak a mai napig, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Úgyhogy most ezzel megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és valami rekord módon nagyon korán végeztünk, úgyhogy ez mindenképpen még lehetőséget ad számunkra, hogy még egy kicsit beszélgessünk erről. Mindenesetre megköszönöm a figyelmet, és meg lesz hirdetve a honlapon. A tervek szerint a következő előadás, a következő előadás, ami 2 hét múlva lesz, áttérünk kicsit a, vagy is elővesszük megint az ezotériát, és a kabalának, a zsidó misztikának, a kabalának a lelkét szeretném röviden összefoglalni, majd a 10 szefirotnak a lényegét. És a rákövetkező előadás a tervek szerint, tehát az egy hónap múlva lesz, pedig Jordi Savall, a nagy zenészt, nek az életművét szerint szeretném egy Dióhéjban bemutatni, és leginkább a tavalyi, tehát a legfrissebb CD-it, a tavaly, illetve az idén megjelent CD-it szeretném, és ott abban meg lesz majd zenei bejátszás is természetesen, mert azt nem lehet kiadni. Az azt hiszem, ha jól emlékszem, október 23-án lett, de az egy hónap múlva. Köszönöm szépen a figyelmet!
A maláj gépet keresik.